Köszöntöm a nézőket, ez itt az Index kibeszélő című műsorának legújabb adása. A mai meghívott vendégünk Karácsony Gergely főpolgármester, miniszterelnök jelölt. Köszönjük szépen, hogy elfogadta a meghívásunkat.
Köszönöm a meghívást.
Főpolgármester úr, kezdjük ezzel az unalomig ismételt kérdésem, mivel érkezett ma ide a stúdióba?
Helikopterrel jöttem, elkértem a Tónitól, hogy gyorsabban tudjak közlekedni.
És hogyha a viccet félretesszük, autóval?
Autóval jöttem, és mellékelpetára mutatja, hogy 20 perc hamarabb érkeztem, mint hogy terveztük. Ebből is látszik, hogy azért lehet a városban közlekedni. Még akkor is, hogyha megköszönöm innen is minden budapesti türelmét, mert nagyon sok felújítás van a városban, hiszen a 3-as metró középső szakaszának a felújítása miatt sok helyen buszok közlekednek a metrók helyett, illetve az alsó rakpart megújítása is elkezdődött, és azt kell mondjam, hogy megyünk tovább, hiszen hamarosan a Láncidat is le kell zárnunk az autóforgalom elől, és abból a Halújza tér felújítása is indul. Próbáltam minden nyárra összpontosítani, a nyári szünetre, de köszönöm mindenkinek a türelmét, és ebből is látszik, hogy Budapest fejlődik.
Ezt azért kérdeztem, hogy mivel érkezett ide a szerkesztőségünkben, mert hogy Holik Istvánnak volt egy posztja, amelyben már ugye tragikus állapotokat emlegetett a budapesti közlekedés kapcsán, hogy megfontolták-e esetleg azt, hogy ugye most nagyon sok fejlesztés összeért a városban, hogy esetleg a biciklisávokat csökkentik annak érdekében, hogy esetleg egy kicsit az autós közlekedésen most erre az átmeneti időszakra lehessen könnyíteni.
Hát az az igazság, hogy ha ez érdemben bármit befolyásolna, akkor akár meg is fontolnák, de azért ezt kötve hiszem. Tehát így a belváros kapcsán azt gondolom, hogy csak a nagy körúton vannak olyan kerékpársávok, amiket befolyásolnák, és szerintem az érdemben nem változtatna a helyzeten. Tudom, hogy vannak ilyen kézenfekvőnek tűnő egyszerű megoldások, csak az élet sajnos bonyolultabb, és általában az egyszerű válaszok azok rossz válaszok is. Tehát én azt gondolom, hogy ezt érdemes újra gondolni, de ez nem fogja ezt a helyzetet befolyásolni. Tehát egyszerre kell nélkülözünk a rakpart bizonyos részeit, a Lánchidat. Igazából azt tudom mondani, hogy ezen szerintem érdemben a kerékpársávoknak a visszacsinálása semmit nem segítene. Viszont azzal megint azt a hamis látszatot keltjük, hogy az olyan magától értetődő egy belvárosban, hogy lehet autóval közlekedni. Nekem ez a Holik István poszt azért volt egy ilyen, hogy mondjam, ilyen csebben a tenger, mert ugye arról volt szó, hogy 500 métert akart megtenni autóval, akkor esetleg menjen gyalog. Tehát, és ezt nem, nyilván tudom, hogy nagyon sokszor nem lehet gyalogolni, én is autóval jártam, hiszen nekem most a negyedik székhelyemen, vagy a színhelyemen vagyok ma a városban, elég pörgős ez a nap. Tehát tudom azt, hogy a városnak természetes része az autó, de az, hogy a belvárosban 500 métert nem tudunk megtenni autóval, és ez megér egy Facebook posztot ez szerintem egy fontos visszajelzés, hogy néha egyszerűbb, hogyha az ember tudomásul veszi, hogy amikor éppen az ország legnagyobb közlekedési infrastruktúráit, a 3-as metrónak a legfontosabb szakaszát felújítják, hát az félmillió ember utazik, akik most a felszínen közlekednek, tehát ez nem oldja meg azt, hogy van-e kerékpáros sáv a nagykörúton, ami egyébként jellemzően ugye parkolósávban megy, tehát igazából plusz kapacitást sokat nem jelentene ez.
A közösségi közlekedési szokásai mellett a kormánypárti sajtót mostanában a nyelvtudáson nagyon érdekel.
Wow, örök, hogy hamar túlesünk ezeken, a rendkívül fontos.
Micsoda parádés átkötés volt.
Igen.
A kormánypárti sajtót nagyon érdekelte az ön angol nyelvtudása, hogy főpolgármester kedése és a miniszterelnök jelölti kampánya mellett mennyi ideje van, hogy fejlesz-e a nyelvtudását ilyen tekintetben?
Nézd, én azt tudom, hogy Angela Merkel német kancellár lett, és akkor tanult meg angolul, amikor már megválasztották kancellárnak, úgyhogy én ezt a példát szeretném követni. Nem akarom ezt elviccelni, nyilván ez a haza egyik legfontosabb ügye az, hogy nekem milyen típusú nyelvvizsgálom van, és az mikortól datálódik. Nyilván minden fideszes politikus tökéletesen beszél angolul, és csak én maradtam le ebben a versenyben. Nem akarom ezt elinorizálni, kezeljük ezt a helyén.
De ez azért lett fontos egyébként, tehát azért volt ez egy ilyenfajta ígéret, hogy jó, akkor majd beiratkozom, és akkor majd egy nyelviskolába, és akkor majd komolyabban fogok foglalkozni ezzel a kérdéssel, mert a kormánypárti sajtóban támadták emiatt, vagy azért, mert ön is szükségességének érzi azt, hogy ilyen tekintetben, hogyha esetleg miniszterelnök lesz önből, akkor azért a nemzetközi porondon is meg kell állni a helyét.
Hát egyrészt a nemzetközi porondon én bocsánat, de én elég jól megállom a helyem, tehát szerintem olyan nemzetközi kapcsolatrendszer ellenzéki politikusnak, mint nekem nem nagyon van másnak. Ezt tudom, hogy ez egy ilyen nagyképű szövegnek tűnik, de hát az a helyzet, hogy néhány napban én is azt hiszem több európai miniszterelnökkel fogok találkozni, főpolgármesterként egyébként. És valójában az, hogy a lakánymédia ezen pörög, az egy súlyos ellenérv, hogy én ezzel foglalkozom. Én ezt korábban is eldöntöttem, és már korábban elkezdtem, tehát ezt van bennem annyi tanulási belső motiváció, amit nem sikerült leverni ezekkel a rendkívül primitív cikkekkel. Tehát én ezt eldöntöttem ettől függetlenül, sőt, ennek ellenére csinálom.
Az angolozás mellett a kínaival is kellene foglalkozni, ugyanis...
Erre nem tennék ígéretet, az egy nagyon nehéz nyelv.
A kínai csak azért hoztam szóba, hiszen a múlt héten volt egy demonstráció, ahol ugye a Fudan Egyetem ellen és a Diákvárosért szervezték a tüntetést, és ott ugye arra tett ígéretet, hogyha 2022-ben ő lesz a miniszterelnök, vagy bármely más ellenzéki aspiráns esetleg sikeresen veszi ezt az akadályt, akkor semmiképpen nem fog megépülni a Fudan Egyetem, és hát ugye akkor ez kínai nyelven kell majd közölni a szereplőkkel.
Igen, és azt a levelet, amit az ellenzéki miniszterelnök jelöltekkel közösen írunk, a kínai kormánynak már nagyjából el is készítettük, most készül a kínai fordítás, csak azért, hogy világosan értsék a szándékaid. Nagyon fontos az, hogy ez az egész Fudan történet, ez valójában egy olyan ügy, ami sem Magyarországnak, sem Kínának különösebben nem az érdeke. Tehát én nem tudom elképzelni, hogy a kínai államot ez olyan nagyon érdekli, hogy lesz-e Fudan Egyetem. Szerintem ez őket nem érdekli. Magyarországnak meg nem szolgálja az érdekét, tehát most gondoljunk bele
de
abba,
csak hogy... az, hogy hogyan érkezik ide az országba, tehát az, hogy a magyar adófizetők fizetnek ezért egy hitelkonstrukcióban, vagy az is a probléma, hogy egyáltalán egy külföldi, egyébként nagyon neves egyetem ide jön Magyarországra.
Csak az a probléma, de ez a csakot azért tegyük izőjelbe, ez 500 milliárd forintról beszélgettünk. Tehát az ELTE vagyona a magyar egyetemek közül a legnagyobb vagyon, az én ismereteim szerint, az nagyjából olyan 50 milliárd forint. Ennek a tízszeresét hoznák létre a magyar adófizetők pénzéből, valószínűleg egyébként hitelből, adásul, hogy mondjam, a piacinál könnyen lehet, hogy nagyobb kamat felár mellett, és cserébe a magyar állam nem kapna semmit. Tehát én megmondom őszintén, én azt hittem leesek a székről, amikor Palkovics miniszter úrnál voltunk, Baranyi Krisztina ferencvárosi polgármester asszonyal, ahol a miniszter úr tájékozott minket arról, hogy mik a tervek a beruházás kapcsán, ahol a tervek azok úgy néznek ki, hogy létrejön egy vegyes vállalat, amit gyakorlatilag a kínai fél vezetésével, tehát nála vannak az irányítási menedzsment jogok, egy vegyes tulajdon jön létre, tehát mi berakunk 500 milliárd forintot, és a végén kapunk egy vegyes vállalatot, amit a kínaiak vezetnek. És kapunk egy magánegyetemet, ahol 3 millió forint az éves tandíj. Tehát, hogy ez miért éri meg a magyar adófizetőknek? Önnek miért ér meg ez 50 ezer forintot? De sorolhatnám az összes többi magyar állampolgár. Tehát nem csak ez a baj, ez a baj. Tehát, hogyha a Fudan azt mondaná, hogy ő szeretne Budapesten egy kampuszt nyitni, meg nyitnak az európai piacokra, halleluja, jöjjenek, jöjjön más is. Tehát én ennek tényleg őszintén örülök. Tehát amiről beszélgetünk, az két apróság. Az egyik az, hogy Magyarország legértékesebb telkén valósul ez meg ez a beruházás. Tehát ne felejtsük el, hogy egyébként egy Dunaparti telek, többségében köztulajdonban lévő terület, állami, önkormányzati, ezen belül fővárosi és ferencvárosi önkormányzati tulajdonban. Ez az egyik, másrészt pedig be akarunk tolni csak a beruházásba 500 milliárd forintot, majd utána valószínűleg az üzemeltetésben is kell magyar adófizetői pénz. És mit kapunk mi cserébe? Semmit. Tehát ez nem egy olyan jó üzlet.
Hát ugye a másik oldalnak az érve az, hogy ide jön egy nagyon színvonalas egyetem, nemzetközileg elismert oktatók fognak tanítani, részben külföldi diákok lesznek itt, akik majd nyilván a különböző budapesti szolgáltatásokat persze igénybe fogják venni.
Tehát, hogy de nyilván ez ebből származó hasznok, ezek fényévekre elmaradnak attól, mint amennyibe ez kerül. És hát ugye ilyen szempontból az ember akkor megrökönyödik, hogy akkor ez önmagában nyilván nem éri meg, de akkor mi van még? Tehát milyen gazdasági, politikai, háttér együttműködéseknek ez egy ilyen zászlós hajója. Ugye egy közgazdász, Mikkel Károly mondta egy interjúban, hogy ez eljegyzési gyűrű Kínának. De ezt nem lehet máshogy értelmezni.
És ez személyesen önnek problémát okoz? Tehát az, hát hogy...
Nekem személyesen nem okoz problémát, a magyar nemzetnek okoz problémát, ezen keresztül.
Jó, de akkor értelmezzük úgy a kérdést, hogy mondjuk ön lenne a miniszterelnök a kelet. Ugye az ellenzéki oldalról nagyon sok kritika éri a kormányt a keleti nyitás politikájával kapcsolatban, hogy Oroszországgal és Kínával ugye a pragmatikus együttműködésen túl gyakran politikai együttműködéseket is kötnek. Hogyan néznek ki az ön politikájából a szempontból? Tehát mondjuk a kínaiakkal, ami azért tényleg egy világhatalom, mind gazdasági, mind politikai értelemben azért elég jelentős befolyása van, milyen kapcsolatokat ápolna velük? Mert ezek után biztos nehéz lesz azért jó kapcsolatot ápolni.
Hát igen, de ugye ez a konfliktus nem miattunk van. Tehát, hogyha a kormány nem erőltet rá Budapestre és Magyarországra egy ilyen őrültséget, ami nyilvánvalóan csak annak jó, aki valahogy a tűz közelében van és csúran cseppen, nem tudok más elképzelni, akkor nincs ez a konfliktus. De hát csak azért, hogy is mondjam, csak azért, hogy jóba legyünk nagy hatalmakkal, azért nem tudunk nem felhánytolgatni a magyar kormánynak a disznóságait. És én ezen a bizonyos tüntetésen elmondtam, hogy mi nem a kínai állam ellen tüntetünk, bár egyébként adott esetben vannak közöttünk óriási különbségek, hogy hogyan gondolkodunk emberi jogi kérdésekben, de hát azért, bocsánat, Magyarország nem az az ország, ami önmagában, meg a magyar ellenzék, ami önállóban megállítja mondjuk a Kínát a demokráciától elfele vezető úton, tehát ez nekünk nem ilyen ambíciók nincsen. Mi a magyar kormány ellen tüntetünk egy olyan beruházás kapcsán, amiről egyébként nekem az a mély benyomásom, hogy valójában a Kína számára tulajdonképpen érdektelen. Tehát egy kínai aspektusból nézve az, hogy van-e Budapesten a Fudányétnek egy kampusza, szerintem nem egy nagy tételbíró kérdés. És ugye azt kell látnunk, hogy ebben a bizonyos keleti nyitásban mit kapott eddig Magyarország? Kapott két szuper nagy beruházást, ugye a Paks 2 beruházást, és a Belgrád-Budapest vasútvonalat, ugye most a Fudána lenne a harmadik, de nézzük a másik kettőt. Mit tudunk ezekről? Semmit. Ugyanis ezek a megállapodások, ezek a nagy beruházások olyan titkos nemzetközi szerződésekben vannak lefektetve, hogy amit a magyar köz nem ismer. Na már pedig jó magyar szokás
sokszor
szerint...
Sokszor még azt is titkosították, hogy mi egyáltalán miért titkos egy ilyen
hát
beruházás.
Igen, igen. De most, hogyha ez olyan nagyon szuper, nagyon jó, a magyar gazdaság és a társadalom szárnyal ezektől a beruházástól, hogy ez nekünk rohadtul megéri, mert ez a, ahogy annak idején a fideszesek fogalmaztak, ez egy szuper, mit is mondott Lázár János, a Lotto 5-ös nekünk, vagy valami ilyesmi, akkor miért kell ezt eltitkolni?
Igen, csak ugye a másik oldalon meg az mindig egy jogos kritika lehet, hogy nyilvánvalóan ameddig a Fidesz ellenzékben volt, addig a transzparencia számára is fontos volt, de aki mindig aktuálisan kormányon van, az az ilyen nemzetközi szerződéseket igyekszik mindig eltitkolni, és hogy mi a garancia arra, hogy a Karácsony Gergely vezette kormány majd transzparensebben fogja csinálni a dolgát.
Hát nézze, én azt tudom erre mondani, hogy az, hogy mások hibáztak, abból miért következik, hogy én is hibázni fogok. Tehát én azt gondolom, hogy az, ami a közérdeket szolgál, arra a kormánynak büszkének kell lenni. Ha valamire a kormány nem büszke, hanem eldugja, és még azt is titkosítja, hogy miért titkosította, ott valami rohadtul nem stimmel. És ugye a Paks 2 kapcsán annyit tudunk, hogy ezzel a technológiával egy atomerőmet építettek Fehéroroszországban, egy napig működött. És utána le kellett kapcsolni biztonsági okokból. Tehát
és az
olyan... én azt gondolom, hogy ez valójában nem pragmatikus együttműködés, amit a magyar kormány mondjuk a keleti nyitás politikájával csinál, mert ez, hogy a pragmatikus együttműködés az arról szól, hogy mind a két fél jól jár. Miért jár jól Magyarország azzal, hogy orosz hitelből megépítünk egy egyébként vitatható technológiai atomerőművet, úgyhogy titkosítunk mindent? Miért jó nekünk az, hogy Magyarország építi meg azt a vasúti vonalat, ami kifejezetten ahogy a kínai kereskedelmi tevékenység fokozását illeti, ami a kapcsán egyébként nekem nem most tegyük félre az egész Kínával kapcsolatos bármilyen politikai vitánkat. De mégis az egész koronavírus járvány, vagy például mondjuk csak azt az egy példát, hogy mondjuk, hogy amikor a Szuezi csatornán elakad egy nagy hajó, és beáll keresztbe, és leáll a világgazdaság, tehát látszik az, hogy ez a fajta szabadkereskedelmes kapitalizmus, amiben élünk, ez hát egy nagyon nagy kitettséget jelent a világ minden pontján, mindenki számára, és hogy ennél sokkal rövidebb termelési láncokat kell kilakítani a jövő gazdaságában. Az Európai Unió egyébként helyesen elindult ebbe az irányba. Tehát én igazából most hagyjuk a Kína és Magyarország közötti hatalmi politikai viszonyokat, ez önmagában szerintem egy nem jó irány, hogy mondjuk mi arra rendezkedünk be, Magyarországnak az egy stratégia, hogy mi egy logisztikai fő hadiszállása vagyunk mondjuk a kínai exportnak. Ez szerintem hosszú távon ez egy eleve egy rossz irány. De még egyszer mondom,
de
hogy olyan...
egy adottság, ugye Magyarországgal kapcsolatban mindig elmondják, hogy mi egy kompország vagyunk, ezért úgy a nyugatnak, úgy a keletnek is kitettek vagyunk.
Hát nézze, én erre azt gondolom, hogy én azt gondolom, hogy Magyarországnak nem jó az, hogy kompország. Szerintem Magyarországnak az a jó, hogyha az a történelmünkben évszázadok óta meglévő vívódás, hogy mi kelet és nyugat között vagyunk, ez a vívódás lezárul, és mi kikötünk, ez a komphajó kiköt a nyugati parton. És egyébként ez 1990-ben ez egy nagy nemzeti cél volt, amiben mindenki osztozott. Beléptünk az Európai Unióba, ami nem tökéletes, tehát hosszasan tudnám mondani, szerintem az Európai Unió mit csinál rosszul, de az Európai Unió az mi vagyunk, ide mi beléptünk. Az emberek elmentek egy népszavazáson, nagyon nagy többség arról szavaztak, hogy ide be akarunk lépni. Tehát ez nem egy, az Európai Uniós tagságunk az nem olyan típusú gyarmatosítás, mint amiről most kapcsán egyébként szerintem joggal beszélünk, mert egy olyan nemzetközi szervezetnek a tagjai vagyunk, amelynek a belső demokratikus folyamataiban jelen vagyunk. Tehát ez egy teljesen más típusú nemzetközi elköteleződés. Éppen ezért azt gondolom, hogy Magyarország ne akarjon kompország lenni, mert és ráadásul most azzal, hogy a kormány kiprovokálta ezt a vitát Kínával, ahol nekünk kételenek voltunk föllármázni tulajdonképpen a magyar közvéleményt, hogy ez egy rossz beruházás, és mögöttünk is áll minden ismert adat, a konzultáció, a közvéleménykutatások azt mutatják, hogy az emberek nem értik, hogy miért kéne nekünk erre pénzt áldozni. De mindezt, és ez szerintem egy nagyon nagy felelőtlenség az Orbán kormány részéről, egy olyan időpillanatban, amikor nyilvánvalóan válik, hogy az Egyesült Államok és bizonyos szempontból az Európai Unió egy más típusú kínapolitikát fog folytatni. És mi egy 10 milliós kis népként, aki tényleg minden történelmi helyzetben mindig sikerült a rossz oldalán állni, és mindig megszívtuk emiatt. Most tulajdonképpen, mint a bohóc a két cintányér között, két világhatalom között, az egyik az Egyesült Államok, a NATO-val, és egy új külpolitikai ambícióval, a másik pedig Kína, amely nyilván egy más értékrendből kiindulva, de egy nagyon kőkemény gazdasági érdekérvényesítés indított el a világban, és itt most ki fog alakulni egy konfliktus, és nekünk sikerült Magyarországot ennek a konfliktusnak a közepébe bedobni. Szerintem ez nem jó.
Beszéljünk egy kicsit a belpolitikai viszonyokról. Ugye még néhány hónappal ezelőtt is egy interjúban arról beszélt, hogy igazából minden porcikája ellenzi az, hogy miniszterelnök legyen önből, aztán mégis megváltozott az álláspontja ezzel kapcsolatban. Mi ennek az oka?
Hát a porcikái nem változtak. Tehát azért miniszterelnök jelöltnek lenni az Orbán rendszerrel szemben, majd kormányozni az Orbán rendszer után, tehát azért azt, hogy mondjam, ahhoz nagy hazaszeretet kell valakiben, hogy legyen, hogy ezt vállalja. Úgy tűnik, hogy ez bennem van. És még egy dolog, amit nekem főpolgármesterként nyilván mérlegelnem kellett. Én, amikor engem megválasztottak, sokak számára talán furcsa módon, sokak számára szimpatikus módon, de az én mély erkölcsi meggyőződésemből származó módon, én megpróbáltam a kormány partnerségét megszerezni ahhoz, hogy azt a programot, amivel én megnyertem a választást, ezt meg tudjam valósítani. És egyáltalán nem volt szerintem kövevésve, hogy ez az én ilyen típusú szándékom, ez kudarcra van ítélve, de végső soron mégiscsak úgy alakult a helyzet, főleg a járvány kialakulása, a gazdasági problémák tükrében, hogy végülis a kormány egy másik stratégia mellett kötelezte el magát, tehát nem az van, hogy akkor, hogy tulajdonképpen elfogadják azt, hogy politikailag Budapest számukra nem elérhető, és tulajdonképpen minket hagynak békén dolgozni, és van egy normális együttműködés főváros és kormány között, hanem kitalálták azt, hogy nekünk ki kell törni a nyakunkat.
Tehát az,
hogy... És tehát hogyha az lett volna, hogy a kormány úgy áll hozzá Budapesthez, ahogy szerintem hozzá kéne állni, akkor nekem főpolgármesterként nem lenne erkölcsi indokom arra, hogy ezt a kormányt le akarjam váltani, vagy ebben én személyesen zászlóvívő legyek, hogy ez a kormány megbukjon. De mivel ennek a kormánynak az az álláspontja, hogy a fővárosi önkormányzatot lehetőleg a földdel kell egyenlővé tenni, beleértve az összes magyar önkormányzatot, most meg arra nincsen erkölcsi indokom, hogy ezzel a kormányjal szemben nem mondjam azt, hogy amit tudok, megteszek azért, hogy ezt a kormányt leváltsuk.
Tehát ha jól értem, akkor arról van szó, hogy gyakorlatilag a Fidesz kényszerítette úgy sarokba, hogy innen már nincs tovább hova hátrálni.
Én ezt nem így élem meg, de azt gondolom, hogy az, hogy egy ilyen ellenséges közeggé vált számunkra a magyar belpolitika, és amikor azt mondom, hogy számunkra, akkor a magyar önkormányzatokról beszélek, ez nyilván ez más típusú mérlegeléseket adott nekem. Lehetett volna a kormánynak olyan típusú hozzáállása a magyar önkormányzatokhoz és a fővárosi önkormányzathoz is, amiben én természetesen támogatva valakit és az ellenzéki politika részeként megmaradva, de nem lett volna, nem éreztem volna erkölcsi készítést arra, hogy én személy szerint ebben miniszterelnökként részt vegyek.
Igen, de a kormány oldalon ezt a kérdést meg lefordíthatják úgy, hogy ők már egy évvel ezelőtt is például a kormánypárti sajtóban kész tényként közölték azt, hogy ön mindenképpen miniszterelnök jelölt lesz, és hogy mondhatják azt, hogy azért nem volt egyáltalán az első pillanattól kezdve partneri a viszony, hiszen már az első pillanattól kezdve tudták, hogy ön valójában Orbán Viktor kihívója szeretne lenni.
Jó, de ebből akkor az következik, hogy nekik, amikor eldöntik azt, hogy Budapestet tönkreteszik vagy fejlesztik, akkor ez egy nettó hatalmi kérdés. Tehát akkor, amit ön feltett kérdés, ebből az következik, hogy ők úgy működnek, hogy tök mindegy, hogy ez jó az országnak, jó a városnak, tök mindegy az, hogy egyébként mi a helyes, az számít, hogy mi hatalmi szempontból mi a jó. Márpedig, hogyha így gondolkodnak, akkor rá ne számítsanak, bocsánat, akkor engem miért tartson vissza bármi, hogy azt gondolom, hogy ezt a kormányt le kell váltani. Hát sajnos ez a helyzet, én örültem volna, hogyha ha nincs ilyen típusú háborús helyzet, amiben most kialakult a főváros és a kormány között, és egyébként kicsit a Fudánra visszatérve. Tehát ne felejtsük, hogy azért ez nem minden indult. Tehát mi azért tüntettünk szombaton a kormány ellen, hogy a kormány valósítsa meg azt a beruházást, amit korábban meg akart valósítani. Tehát mi a kormány mellett tüntettünk, pontosabban a kormánynak azon álláspontja mellett, hogy ezen a területen diákváros kell építeni. Ami része egyébként annak az alapmegállapodásnak, amit a ciklus elején a fővárosi önkormányzat egyébként 100%-os közgyűlési többséggel felhatalmazva megállapodást megkötött a magyar kormánnyal. Tehát ő tulajdonképpen lehetett volna talán egy normális partneri viszony, és egyébként a magyar közéletnek, meg a magyar politikának iszletesen kellene ennek ilyen normális viszonyok. Tehát végülis mi abban a különleges, hogy egy jobboldali kormány, egy baloldali főpolgármester képes együttműködni? Tehát azért ez nem egy olyan nagy szám. Tehát hogy mondjam, a normális országokban, ahol a politikai hatalmi logika, amit a kérdése mögött úgy meghúzódik, nem ír fölül mindent, az ott ez így működik. És ebben én tudtam volna a saját programomat képviselő főpolgármesterként a kormány partnerségével ezt a város fejleszteni. De hát ugye erről szó nincs.
Kiderült, hogy akkor mégsem lehet más a politika ebben a kérdésben.
Nem, mégsem lehet más a Fidesz, úgy tűnik. Igen. Nem, a politika nem. Ez és sokat szokták mondogatni, hogy nem lehet más a politika, de lehet. De például lehet az, hogy van egy politikai társbérlet, egy kormány és főváros között is képesek együttműködni. Tehát szerintem ez nagyon sok helyen működik, és én Magyarországot olyan helyé szeretném tenni, ahol ez teljesen magát értetődően tud működni. Hát sajnos most nem ilyen ország vagyunk, de ebből még nem következik, hogy ne. Én azt reméltem, hogy lehet más a Fidesz, ha úgy tetszik a ciklus elején. Hát ha az van, hogy szembenéznek azzal, hogy a Budapest, az, hogy Budapesten fideszes városvezetés volt, ez tulajdonképpen eddig is olyan megmagyarázhatatlan, hiszen ez a város mindig balra állt az országos átlagtól, de úgy tűnik, hogy nem ők akartak megváltoztatni, nem tudtak változtatni a politikájukon. Ez kicsit olyan, hogy akkor meghosszabbítjuk Bicskéig. Tehát nagyjából ugye mindenre ez a válasz.
Azokra a pustényezőkről már beszéltünk, amelyek oda torkolottak, hogy miniszterelnök jelölti versenybe beszáll, de arról nem beszéltünk még, hogy voltak-e olyan szereplők, vagy voltak-e olyan okok, amelyek a másik oldal mellett szóltak, hogy ne vállalj el. Volt esetleg olyan, aki próbálta akár az ellenzéki politikusok körében lebeszélni erről a kérdésről?
Aki ennek nem örül, azzal nem szoktam ilyenekről beszélgetni. Nyilván van olyan, aki ennek nem örül.
Gyurcsány Ferenccel beszél például.
Erről nem beszélgettem vele. Viszont nagyon sokan meg nagyon, nagyon biztattak. Tehát, és itt nem csak azok a pártok, akikkel én szoros szövetségben vagyok, hanem nagyon sok ember. És amikor végülis elindítottam a miniszterelnök jelölti kampányomat, ezzel párhuzamosan indítottam a 99 mozgalmat, és számomra is meglepő volt, hogy az első telefonhívás, az első e-mailre milyen sokan álltak az ügy mellé. Ebből látszik az, hogy van egy olyan várakozás az én személyemmel kapcsolatosan, ami úgy tűnik, hogy kell, vagy amire szükség van az ellenzéknek. Az, hogy az ellenzéki szavazók majd hogyan döntenek, hogy ki lesz az ellenzék vezetője, ez nyilván még előttünk van. Tehát én az előválasztást egyáltalán nem tartom egy lepacsizott küzdelemnek, mint ahogy azt sokan állítják. Nem, ez egy nagyon érdemi és nemes versengés lesz, ahol nekem nagyon keményen majd meg kell küzdenem ezért a miniszterelnök jelöltségért.
Kitől tart igazán?
Senkitől. Tehát én úgy vagyok vele, hogy én nagyon régóta előválasztáspárti vagyok, és nem csak akkor, amikor én jelöltként mondjuk megjelenek egy versenyben, hanem akkor is, amikor személyesen nem voltam ebben érintett. Tehát én azt látom, hogy Magyarországon a politikai küzdelem az nem egy ilyen, hogyan győzi le az ellenzéket, ellenzék a kormány típusú küzdelem, ennél szerintem másabb a tét, mert egy egyre inkább a demokráciától eltorlódó hatalmi elittel szemben küzdünk, és éppen ezért azt nagyon világossá kell tenni mindenki számára, a pártoknak és a választóknak is világosan kell látniuk, hogy ez a küzdelem arról szól, hogy az emberek visszaszerzik az országukat. Én Budapesten ugyanígy éltem meg a választást, tehát én nem az én sikerem volt ez, hanem a város a sarkán állt, és azt mondta, hogy nem. És valamire pedig azt mondta, hogy igen. Tehát az előválasztás az arról szól, hogy a változás nem a pártok ügye, nem a politikusok ügye. És ez persze általában is így van a politikával, tehát általában vélem is azt gondolom, hogy a politika az nem a politikusokról kell, hogy szóljon, de itt és most Magyarországon a változás az nem az ellenzéki pártokról kell, hogy szóljon, hanem azokról az emberekről, akik kárvalottjai ennek a politikai rendszernek, és szerintem a társadalom elsőpről többsége ezek közé tartozik.
Az lehet, hogy valójában nem lefutott verseny, hogy ki lesz az Orbán-es koalíció vezetője, mint ahogy a sokszor ugye a kormánypárti sajtóban lehet róla hallani, de azért ellenzéki oldalról is érkeznek kritikák, hogyha az egyéni körzeteket nézzük. Például pont a tegnapi napon Hatházi Ákos tett közzé egy Facebook bejegyzést, amelyben kifejezetten azt nehezményezte, hogy nagyon sok választókerületben már az ellenzéki pártok gyakorlatilag megállapodtak egymással, és hogy nagyon sok a visszalépés, és hogy nem lehet azt mondani, hogy mindenhol igazi verseny zajlik. Ez ön szerint káros?
Én azt gondolom, hogy az, hogy 106 választókerületben a legjobb jelöltet megtaláljuk, ez egy nagyon fontos elv, de vannak olyan választókerületek, ahol azért nincsen érdemi verseny, mert mindenki ugyanabban a személyben gondolkodik, tehát lesz ilyen hely, hogy konkrétan egy jelölt lesz. De azért ezek olyan kivételek, amik azért a szabályt erősítő kivételek. A legtöbb helyen szerintem nagyon komoly verseny lesz. Tehát, és ezek a visszalépések, ez elsősorban nem arról szólnak, hogy ne legyen verseny, hanem pont arról szólnak, hogy érdemi verseny legyen, ugyanis a hat párt annak idején azt a döntést hozta, hogy az egyéni választókerületekben ott egy relatív többség, egyfordulós rendszer van, tehát hogy tulajdonképpen nincsen második forduló, vagy nincsen több szavazatos rendszer, és most ezt a döntést én adottságként tudom csak értelmezni, nehezen érvelnék mellette, de ez egy döntés. Innentől kezdve viszont az van, hogy nem tudom, 10 jelölt indul egy ilyen választáson, egy választókerületben, akkor sokkal kevésbé lesz érdemi verseny, mint hogyha 2-3 jelölt érdemi támogatottsággal összeméri az erejét. Tehát bármilyen is furcsa, az, hogy ezt a döntést hozták a pártok, hogy ez a verseny szabálya, ennek a szabálynak azt felel meg, hogy koncentrálódnak a jelöltek, és hát itt nagyon érdekes és izgalmas küzdelmek lesznek. Bizonyos szempontból ez a visszaléptetés, vagy az, hogy kevesebb jelölt van, egy kicsit visszafogottabb a mezőny, ettől még élesebb lesz a küzdelem, úgyhogy azt gondolom, hogy senki nem dőlhet hátra.
A nagy különbség az az egyéni választókörzetek és a miniszterelnök jelölt kiválasztásának metódusában, hogy ugye az egyéni körzeteknél csak egy fordulóról beszélhetünk,
igen,
a miniszterelnök jelöltek esetében két forduló.
Igen.
El tudja képzelni azt, hogy ennek ellenére mégis lesz olyan, aki esetleg visszalép már akár a másik forduló előtt? Taktikai okokból?
Hát én nem tervezem ezt, és másnak sem javaslom. Van egy lehetőségünk arra, hogy a kétfordulós rendszer arra lett kitalálva, nem csak itt, mindig is, tehát a 2010 előtti magyar választási rendszer is így működött, hogy legyen egy olyan jelölt, aki hát tulajdonképpen a legkevésbé megosztó jelöltet tudjuk kiválasztani, erről szólnak ezek a technikák. A miniszterelnök jelöltség kapcsán ez egy lehetőség. Én azt gondolom, hogy minél több jelölt végigcsinálja a kampányt az első fordulóban, annál több tartalom, annál több érdekes vita, annál több inspiráció, annál több jövőorientált gondolat fog az előválasztási kampányban megjelenni. És a második forduló pedig garantálja azt, hogy ne az legyen, hogy akkor a sok-sok relatíve kicsi támogatottságú jelölt közül valaki 1-2%-kal elviszi az elsőbséget, hanem a második körben ugye azoknak a jelölteknek a szimpátiáját is meg kell szerezni, akik az első fordulóban indultak, de a másodikban nem jutottak be. Tehát én nem adok senkinek tanácsot, mert nem szorulnak rá. Én azt gondolom, hogy az a jó, hogyha mindenki végigcsinálja az első fordulót, és aztán utána az első forduló ismeretének tükrében dönt arról, hogy kit támogat a második körben.
Az elmúlt hónapokban megjelent közvéleménykutatások széttartóak az adatokban, azonban abban mindegyik egységet mutat, hogy nagyon szoros választási küzdelemre készülhetünk 2022-ben. Most a két tábor, azok nagyjából, igen, hasonló erőviszonyok vannak. Elemzői konszenzus az is, hogy gyakorlatilag a bizonytalan választópolgároknak a megszólításával lehet majd egyik vagy másik oldalon sikert elérni, és kormányzó többséget. Az ellenzéki miniszterelnök jelöltek, vagy hát miniszterelnök jelölt aspiránsok között mindenkiben ugyanolyan fajta potenciál van arra, hogy a bizonytalanokat is megszólítsa?
Hát ezt egy elemzőnek kéne feltenni ezt a kérdést, nyilván
ön is
van erről véleményem. Én azt tudom mondani, hogy van az előválasztásnak számos előnye mellett, van egy sajátossága, ez pedig azt, hogy valójában azok az elkötelezett ellenzéki szavazók döntenek a jelölt személyéről, akik valójában már rég eldöntötték, hogy ezt a kormányt le kell váltani, és döntenek arról a személyről, akinek az lenne a dolog, hogy a bizonytalanokat megszólítsa, hiszen a bizonytalanok nem fognak részt venni az előválasztáson. Ez sokak számára egy ellenérv az előválasztással szemben, én nem tartom az ezek közé. Azért nem, mert én azt gondolom, hogy azok az ellenzéki elkötelezett szavazók is, akik elmennek szavazni, azoknak egy nagyon jelentős része, szerintem a többsége, nem csak azzal a szemmel nézi a jelölteket, hogy neki ki a legszimpatikusabb, hogy ki az, aki legjobban az ő hangját képviseli a politikában, hanem azt is nézik, hogy ki az, akivel meg lehet nyerni a választás, és ki az, akivel utána kormányozni lehet. Tehát az én hozzáállásom éppen ezért egy olyan kampányt eredményez, amiben nincsen előválasztási kampány, meg az előválasztás utáni nagy kampány. Tehát én végig ugyanazt fogom képviselni, és én végig a bizonytalan szavazóknak beszélek tulajdonképpen. És nem csak azért, mert ezt olyan nagyon jól kitaláltuk, és akkor megmértük, és úgy tervezőasztalon megterveztük, hanem mert én őszintén hiszek, hogy az, amire Magyarországnak szüksége van, az kívül van az ellenzéki buborékon is. Nyilván változásra van szükség, és én nagyon-nagyon elkötelezett vagyok abban, hogy 22-ben változás legyen, hiszen a porcikáim ellenére mégiscsak az elkötelezettségem felülírta ezeket a személyes szempontokat. És én azt gondolom, hogy Magyarországnak a legfontosabb dolog, amire szüksége van, az, hogy újraegyesítsük az országot. Méghozzá két szempontból. Egyrészt ebből a háborús pszichózisból próbáljunk egyszer kecmeregni, tehát hogy ezeket a állandóan a társadalmat megosztó témákat, ezeket hagyjuk a francba, már bocsánat, és a másik pedig az, hogy azok az elképesztő jövedelmi, meg más társadalmi egyenlőtlenségek, amik kialakultak az elmúlt években, ezeket csökkenteni kell. És szerintem Magyarországnak ez a jövője, egy összetartóbb társadalom, és azt is tudom, hogy a bizonytalan szavazók nagy többsége egyébként valami ilyenre vágyik. Tehát én ezt fogom képviselni az előválasztási kampányban, és az ellenzéki szavazóktól azt kérem, hogy ne csak azt nézzék, hogy ki az, aki már két nap múlva elviszi Mészáros Lőrincet börtönbe a választás után, hanem azt is nézzük, hogy ki az, akivel meg lehet szólítani a bizonytalanokat, és ki az, aki egy olyan jövőképpel érkezik, amivel meg is lehet nyerni a választást.
Én azért is utaltam erre, mert hogy több interjújában is hangoztatta már ezt, hogy missziójának tartja az, hogy egységesíteni lehessen egy ennyire polarizált és megosztott nemzetet. De valóban tényleg minden ellenzéki aspiráns ugyanolyan szinten alkalmas erre a feladatra.
Hát ezt kell eldönteni az előválasztáson résztvevő szavazóknak, és azt biztosan tudom mondani, hogy én nagyon hiszek abban, hogy Magyarországnak erre van szüksége, szerintem ezt meg lehet csinálni, szerintem lehetne Magyarországon végre egy olyan fordulat a politikában, amikor ezeket a nagy politikai lufikat, amiket fölfújt az elmúlt 30 év, ezeket szépen leeresztjük, és arról szól a politika, amiről szólnia kell. Tehát nem a mi életünk szól a politikáról, hanem fordítsuk meg, a politika szóljon a mi életünkről, és legyen Magyarországon az a politikai viták tárgya, hogy mi az ideális felső adókulcs, mondjuk, hogy hány milyen típusú bruttó bér fölött várható el, hogy valaki egy kicsit nagyobbat tegyen bele a közösbe. Ez egy jó vita. Ilyenekről kéne vitatkoznunk.
Igen, de nagyon sokszor elhangzik ez kritikaként, hogy gyakorlatilag az ellenzéki politizálás az elmúlt 10 évben Magyarországon inkább technikai, mint tartalmi kérdésekről szólt volna. Azt akartam még megkérdezni öntől mindenképp, hogy amikor főpolgármesterei választották, utána kinek díszpolgárrá nevezte ki Tallós István főpolgármestert, korábbi főpolgármestert. Ha miniszterelnökké választanák, Orbán Viktor milyen kitüntetést kapna?
Provokatív kérdés. Egyrészt én nem Tallós Istvánt neveztem ki, hanem javasoltam a közgyűlésnek a két előző főpolgármester díszpolgári kinevezését.
De abban mégis benne volt egy szándék a megbékélésre.
Benne volt, tehát, és nem csak a megbékélésre. Ennél egy kicsit fontosabb, mert a megbékélés az mindig azon alapulhat, hogy méltányosak vagyunk egymáshoz. Tallós István 30 évig volt önkormányzati vezető Budapesten, nem lett milliárdos, a veje sem lett milliárdos, az édesapja sem lett milliárdos, és nem rombolta le a demokráciát Magyarországon. Sajnos Orbán Viktorok ez nem érvényes. Tehát ő azt gondolom, hogy a következő kormánytól nem kitüntetést nem fog kapni, hanem hát sajnos azt kell mondanom, hogy végig kell néznünk azt, hogy az ő család, hogy hogyan lettek milliárdosok. És ez nem egy fenyegetés a részemről, tehát nem arról van szó, hogy a politikai ellenfelemmel szemben büntetőjogi eszközöket akarok mondani. Egyszerűen arról van szó, hogy éppen azért vállaltam a miniszterelnök jelöltséget, és éppen azért érzem azt, hogy van erkölcsi kötelességem ennek a kormánynak a leváltásával, mert ennek a kormánynak a feje sajnos eljátszotta mindannyiunk bizalmát, és a kormányzati teljesítményét csak a családtagjainak a vagyonosodásában lehet igazából lemérni. Semmi mással sajnos nem tudok felhozni mellette mentségül.
Főpolgármester úr, még egyetlen mondatot beszéljünk arról a mozgalomról, ami akkor, amikor bejelentett a miniszterelnök jelölti indulását, akkor mint támogató mozgalom mellett megjelent, ez a 99 mozgalom volt. ugye annak idején a Demokratikus Koalíció is egy olyan ambícióval lépett fel a magyar pártpolitika egén, hogy valami fajta ernyőszervezetként az Orbán ellenes világot egyesíteni akarja. Van ilyen célja a mozgalomnak?
Ennek a mozgalomnak az a célja, amit állít magáról, nem több és nem kevesebb, és azért ez nagyon sok. Mégpedig az, hogy legyen egy olyan szervezet, amely a pártokhoz csatlakozni nem akaró emberek számára megnyitja a politika formálásának a lehetőségét. Tehát én nagyon büszke vagyok erre a mozgalomra, nagyon büszke vagyok arra, hogy ilyen sokan első szóra tényleg, ahogy már említettem, hogy csatlakoztak ehhez. Ez nagyon különböző emberek, de értékelkötelezett emberek, akik hisznek valamiben. Ezért azt gondolom, hogy a miniszterelnök jelölti kampányban, az országgyűlési kampányban a mozgalomnak nagyon nagy szerepe lesz, és akkor utána is biztosítani fog egy lehetőséget arra, hogy akik a pártpolitizálástól egy lépést távolságot akarnak tartani, azoknak is legyen hova becsatlakozni. Nem akar a 99 mozgalom párt alakulni, és nem akarja elszívni a levegőt más politikai formációk elől, egyszerűen valami pluszt ad. És ez azért nagyon fontos, mert szerintem ma a hazánk olyan helyzetben van. A 2022-es választás egy olyan politikai útelágazódás, hogy ezt a szép magyar szót használjam, amit a politikai nyelven olyan sokat szoktunk, ahol azért nagyon, nagyon messzire menő következménye lesznek, hogy az ország melyik utat választja. És ebben a helyzetben, amilyen állapotban vagyunk, amilyen mértékben túlpolitizált az életünk, nagyon nehéz a Magyarország állampolgárainak egyszerű magánembereknek lenni. Egy kicsit mindenkinek politizálnia kell, és aki nem akar pártban politizálni, annak itt van ez a mozgalom, és már 50 ezeren környékén vannak a csatlakozók száma, tehát hogy mi szeretnénk ezt a mozgalmat megszervezni, megtartani, vidéki, települési szinten is életet vinni a helyi közéletben, azért, hogy azt a változást, amiben mindannyian hiszünk, ezt tudjuk képviselni a pártokon kívüli szervezetben is.
Igen, de az ellenzéki oldalon az elmúlt 10 évben azért nagyon kiélezett küzdelem folyt, amiatt, hogy végül ez a fajta konstrukció, mint ellenzéki összefogás, ez létre tudja jönni, és ezt a különböző ellenzéki pártoknak a vezetői elfogadják, és egységesíteni lehessen ezeket a különböző pártokat, annak érdekében, hogy tényleg esélyes kívói legyenek a fideszes világnak. Nem kellene 2022 után valamilyen mesterséges módon mégiscsak egyszerűsíteni a pártpolitikai térképet? Van még szükség ennyi pártra, amikor igazából az érdemi különbségeik nem igazán látszódnak ma már?
Hát ma már nem látszódnak, abban az értelemben nem, hogy ma már szerintem nem ellenzéki pártok vannak, hanem ellenzéki szavazók, akik így közlekednek a különböző pártok között, ezt azért lehet látni. Ezt a kérdést szerintem nyilván föl lehet tenni 22 után. Én nem tartom ezt a legfontosabb belpolitikai kérdésnek. A kormányzás, a közös kormányzás stabilitása szempontjából azt gondolom, hogy nagyon nagy szerepe lesz ennek a hat pártnak a frakcióvezetőinek, illetve annak, hogy hogyan lehet majd azt a szolidaritást, amit nagyon erősen ki fog majd kezdeni az élet a kormányváltás után, hiszen a Fidesz nagyon sok pozícióval rendelkezik a parlamenti többségen kívül helyeken, és borzasztó nagy viharok között kell majd kormányozni közösen. Én azt tartom nagyon fontosnak, hogy azok az emberek, akik az ellenzék színeiben bekerülnek a parlamentben, hogy ott ne legyenek téglák, tehát hogy ott tudjunk jól együtt dolgozni. Hogy a pártok világában ez hogyan képződik le, például az, hogy hogyan alakul mondjuk az zöld pártoknak a helyzete, hogy egy kicsit a saját világomról is beszéljek. Hogy
az volt ilyen ígéret az LMP és a párbeszéd közeledésre.
Hát ez egy felvetés volt, én ezt továbbra is tartom. Lehet, hogy ez le fog egy kicsit majd ülepedni, ez a kérdés, de azt gondolom, hogy a pártok ügyeinél sokkal fontosabb az ország ügye. Tudom, hogy ez egy nagyon-nagyon elcsépelt és vitatható vagy populárisan tűnő mondat, de tényleg ezt gondolom. Tehát, hogy most ez a hat párt összefogott, ez szerintem fontos, átadta a végső döntést a választópolgároknak, hogy ezek a pártok hogyan futnak neki a választásoknak, ezekből a pártokból fog állni a következő parlamenti többség, ha megnyerjük a választást. Hogy utána a pártokkal mi lesz, ez nyilván fontos kérdés a párt vezetőknek, bizonyos szempontból persze nekem is, de mint potenciális miniszterelnök engem az érdekel, hogy azokkal az emberekkel, akikkel visszük a parlamenti többséget, ott megmegyen a szolidaritás, és hogy ki tudjunk tartani nehéz időkben, és csináljunk aztán fantasztikus dolgokat.
Karácsony Gergely főpolgármesternek, miniszterelnök jelöltnek, jelöltnek. Köszönjük szépen, hogy elfogadta a meghívásunkat. Ha tetszett, amit láttak, akkor nyomjanak egy lájkot, iratkozzanak fel ránk a különböző közösségi média felületeken. Jövő héten újra találkozunk, a viszontlátásra.